Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Söfrin György, a Fidesz európai parlamenti képviselője, Király István Dániel vagyok. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A beszélgetést pénteken este 6 órakor rögzítettük. Angela Merkel és François Hollande közös beszédet tartott szerdán az Európai Parlamentben. 25 éve volt ehhez hasonló közös beszéd, akkor a berlini fal leomlása után a kelet-európai kommunista rezsimek bukását követően állt az EP elé, közösen a francia és a német vezető. Hogy látja ezt a mostani eseményt? Valóban történelmi jelentőségű volt, mint ahogy azt az EP elnöke Martin Schulz egy-másfél héttel korábban mondta, hogy ez egy nagyon jelentős lépés lesz, vagy inkább mondjuk így finoman egy gesztus, egy megemlékezés a negyed századdal ezelőtti eseményekre?
Hát az volt a benyomásom, nem, úgy kezdem inkább, hogy én nem úgy éltem meg, hogy ez történelmi jelentőség. Én ott ültem a plenáris teremben, és hallgattam. Volt, amikor franciául, volt, amikor németül, volt, amikor magyarul, attól függően. És az igazság az, hogy egyikük sem mondott olyan nagyon történelmi jelentőségű kijelentést, hogy most ez lesz Európa iránya. Most világos számomra legalábbis, hogy ennek van egy szimbolikus jelentősége, hogy együtt jelenik meg a német kancellár és a francia államfő, hogy itt valamit akarnak ezzel üzenni, szerintem elsősorban az, hogy a Berlin-Párizs összefogás, nem tudom, szabad még tengelynek hívni, létezik, és igen, nagy válságban van Európa, ezzel ők tisztában vannak, és valamit, de nem tudjuk pontosan, hogy mit, akarnak elindítani, hogy ezeket a válságokat kezeljék. De most épp ez a probléma, hogy nem emlékszem, hogy bármiféle konkrétummal jöttek volna elő. Az egyetlen, ami talán érdemes megjegyezni, hogy a legvégén Hollande, mondjuk úgy, hogy kiborult, és azt mondta, hogy ha valaki nem akar az Európai Unióban maradni, akkor lépjen ki. És nem mondta ki természetesen, hogy ez kinek szól, de nem nehéz kitalálni, hogy ez Londonnak szól.
És erre kapta a legnagyobb tapsot.
Erre egy nagyon nagy vas tapsot kapott.
Amit csak, az egész beszéd alatt nem kapott se Merkel asszony, se Hollande, legalábbis ilyen nagy vas tapsot.
Voltak ilyen taps üzenetek, de valóban ez volt az a pillanat, amikor a leghangosabban tapsoltak. Még az is lehet, hogy a szélső jobboldali euroszkeptikusok is megtapsolták. Nem néztem oda, de bevallom, nem lepne meg.
Vagyis az egység kifejezése lehetett a cél, de hát ilyen már volt egy hete, két hete, egy hónapja. Merkel asszony és François Hollande rendszeresen tart közös sajtótájékoztatót, szinte havi vagy kétheti rendszerességgel. Vagyis ebben olyan nagy újdonság pont ezért nem is volt.
Hát talán a helyszín miatt igen. Mégis, hogyha elfogadjuk azt is, hát természetesen érintett vagyok, szakmai ártalom, hogy én komolynak és fontosnak tartom az Európai Parlamentet, tehát hogyha oda eljön együttesen a két legfontosabb Európai Uniós államnak a vezetője, és azt mondja, hogy együtt tovább kell folytatni, nincs vége az európai projektnek, akkor ennek tényleg van elég komoly súlya.
Azért is, mert a legnagyobb befizetője az Európai Uniós költségvetésnek, és hogyha ők nem sajnálják mondjuk így a pénzt, akkor valószínűleg tényleg tovább is szeretnék folytatni.
Én nem szűkíteném le a pénzre, bevallom. Itt szerintem ilyen nem anyagi, nem materiális tényezőkről van szó, hanem elsősorban arról, hogy lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen már nagyon hosszabb ideje veszteg el Európa. Nem tudjuk, hogy miért integrálódunk. Nekem van erről egy elméletem, és azt hiszem, hogy az, amit én láttam, legalább észleltem, hogy Hollande és Merkel most valamit el akarnak indítani, csak azt nem tudjuk, hogy mit. És ez az én elméletem, amit most el fogok mondani, az az, hogy és miért fontos? Egyáltalán miért ennyire Európa egyik legnagyobb, történelmi legnagyobb jelentőségű lépése az integráció folyamat, mert ez messze a legjobb konfliktus megoldási rendszer, amit Európa valaha kitalált. Tehát az, hogy a háború elképzelhetetlen, azért az egy nagyon komoly teljesítmény. Tehát összehasonlítjuk magunkat, hogy ez 1935-tel, vagy nem mondtam, nagyon régen, én erről nem emlékszem persze, akkor a háború veszélye ott volt a légkörbe. A háborúveszély nincs ott a légkörben ma. Mindenki nyugodtan úgy élheti életét, hogy Európában nem lesz háború. Az, hogy Szíriában, Irakban, más ország, elég sok más országban vannak különféle fegyveres harcok, az valahogyan már kiszorul a mi perspektívánkon. És ebből a szempontból nézve én változatlanul azt mondom, hogy igen, szükség van egy európai integrációra, most ez mit jelentsen, a mit nem jelent, az egy más kérdés, vita kérdése. De addig, ameddig tudunk egymással vitatkozni, azt mondom, hogy igen, még él a projekt.
És ebben a két beszédben is, hogy mit jelentsen Európa, vagy mit nem, több Európát, vagy kevesebb Európát, több intézményt, vagy kevesebb intézményt, ez is megjelent. Ám abban az esetben, hogyha Merkel és Hollande egy tervel állt volna elő, gyakorlatilag elmondta volna, hogy mit kellene a 28-aknak csinálniuk, az nem lehet, hogy éppen az ellenkező hatást váltotta volna ki? Hogy megint Berlin és Párizs vezetője kiáll, és megmondja, hogy Európa erre van az irány.
Nem egészen ezekkel a szavakkal, de körülbelül ezt mondta a brit és lengyel konzervatív frakciónak a szószólója, a Legutko professzor, akit én valamennyire ismerek, hogy itt fönnáll a német dominancia veszélye, és hogy nem elég, hogy csak két tagállam mond ki dolgokat, hol van a többi 26. Ő nem kapott nagy tapsot, természetesen, hát ő jobb oldal és a bal oldalnak az alapvetően nem tetszik, de igen, ez a veszély fennáll, tehát azért mondom azt, hogy igen, az európai projekt többek között abból is áll, hogy legyen egy állandó jellegű vita. Vitatkozunk egymással, ami nekem azt jelenti, hogy figyeljünk oda arra, hogy mit mondanak a kisállamok. És ez a veszély, hogy nem tudom, milyen nagy az a veszély, hogyha a franciák és a németek csak közösen akarnak elindítani valamit, és nem figyelnek oda arra, hogy aztán Málta a legkisebbik tagállam, és azt a Máltaiak, azt meg mi nem így képzeljük el, hogy akkor erre mi a válasz. Tehát azt mondanám, hogy sokkal nehezebb 28 tagállam, az világos, mint annak idején 6 tagállammal volt, nagyon régen volt, de mégis, mivel ezek az államokat a többi tagállam befogadta az Európai Unió különféle feltételek mellett, akkor oda kell figyelni arra, mint egyenrangú társ tagállamra, hogy igen, nekik is van teljesen jogosult véleményük.
És a kis ország, jó, hogy említette Máltát, a kis államok között nem gondolt, gondolom, Magyarországra, hiszen általában elterjedt vélekedés, hogy Magyarország a kis uniós államok között van, holott nem. Létszámában, lélekszámában a középállamok között vagyunk.
Ez abszolút így van, de mégis azt hiszem, hogy elég elfogadott az a nézet, hogy ott van a 6 nagy állam, vagy nagyobb állam, beleértve Lengyelországot és Spanyolországot, Nagy-Britanniára még kitérhetünk, félig bent, félig nincs, és hát a többi olyan kisebb állam. Most vannak természetesen törpe államok, most nem akarom már hát ezzel leminősíteni, többször jártam ott, nagyon tetszik, vagy Szlovénia, Észtország, Luxemburg, hát ezek valóban kisebb államok. Mióta középmezőnben vagyunk, mondjuk, hogy 10 millió magyar állampolgár él Európában, tudjuk, hogy elég sokan nem itthon, de attól még magyar állampolgárok. Körülbelül ugyanilyen nagy Belgium, Csehország, Görögország, Portugália, és lehet, hogy egyet kihagytam. Tehát mi tényleg, és Svédország, és az csak kicsivel kevesebb, 8-9 millió körül vannak, többé most nem jut eszembe. Bulgária, mert kicsit valamivel kisebb, a három balti állam kisebb, nagyjából így nézünk ki.
És térjünk vissza Merkel és Hollande közös beszédére. Lát-e benne új irányt? Felfedezhető-e újfajta vélemény Schengenről, a közös határőrizetről? Kérdezem ezt azért, mert François Hollande, francia államfő azt mondta, talán ez volt a legfontosabb vagy legerősebb üzenet, hogy meg kell erősíteni a schengeni övezetet, tragikus lenne, ha visszatérnénk a korábbi határokhoz, és megemlítette azt is, hogy közös európai határőrséget, parti őrséget kellene létrehozni, vagy legalábbis meg kellene ezt erősíteni, és azt is mondta, hogy tragikus hiba lenne az is, ha azt gondolnánk, hogy a rendszer a mostani állapotában képes a problémákat kezelni. Vagyis a Schengeni övezet valami fajta reformját említette. De minthogyha eddig az övezet, illetve a külső határok védelme nem lett volna ennyire hangsúlyos az európai vezetők nyilatkozataiban. És nem csak ő beszélt erről, hanem Angela Merkel és Donald Tusk is, de majd erről később.
Azt hiszem, hogy ez a hangsúlyeltolódás, ez a helyes megfogalmazása. Amit én talán még fontosabbnak tartok, csak arra nem emlékszem, hogy ezt a plenárison mondta Angela Merkel, vagy a frakció előtt, ami elvén egy zárt ülés volt, tehát az anyaga már nagyrészt kiszivárgott, a politikón elérhető, gondolom már másutt is, hogy Dublin idejét múlt. Tehát a dublini rendelet már nem halott, de már fenntarthatatlan. Valahogy így fejezte ki. Nem emlékszem.
Igen, ezt az Európai Parlament előtt is mondta, említette.
Valami ilyesfajtát mondta.
Nagyon jó szándékkal hozták létre, de a jelenlegi helyzetben Dublin működésképtelen?
Működésképtelen. Azt hiszem, hogy ez körülbelül megragadja azt, amit ő mondott. Na most ez egy fontos jelzés, mert igazából ez egy jelzés felénk is, hogy megvédjük a Schengeni határt, ez rendben van, de akkor ne foglalkozunk Dublinnal. Na most hivatalosan persze nem mondhatjuk azt, hogy Isten vele Dublin, tehát azt hiszem, hogy változatlanul muszáj regisztrálni, amennyire lehet a Magyarországon át érkező bevándorlókat, de szemmel láthatólag Berlinből nézve kevésbé fogadják el ezt magyarázatnak arra, hogy itt van ez a kerítés. Na most itt van valami számomra nagyon érdekes volt, hogy Angela Merkel következetesen falról beszélt. Tehát Mauer, és nem kerítésről, ami, ha jól emlékszem, Zaun németül, és ebből valamennyire arra következte, és nagyon ellene volt az egésznek. Lélektanilag többször is kitért erre, háromszor, négyszer talán, hogy az falak az elfogadhatatlanok, és hát ebből a szempontból nem érti azt, hogy a kelet-európaiak, és azt is mondta, hogy én is kelet-európai vagyok, mi persze közép-európaiak vagyok, de ő valószínűleg ezt nem ismeri el, úgy ahogy, hogy akik megmenekültek a vasfüggönytől, most falat építenek, és azt hiszem, hogy itt keveri a kategóriákat, de minden esetre én éreztem ennek egy jó komoly érzelmi tartalmat, hogy ő, mint volt kelet-német, úgy érzi, hogy ott volt a fal, ami mögé be volt zárva, ugyanakkor Magyarország most falat épít, vagy hogyan lehet összeegyeztetni. Szerintem teljesen más a két dolog, csak hogy a fal, a kerítés szimbolikus súlya nagyon-nagyon magas, magasabb azt hiszem általában brüsszeli körökben, mint hogy ezt mi, tehát a magyar kormány erre rájött volna, és ez nagyon érdekes, mert ilyenkor az ember hivatkozik a pragmatizmusra. Kérem szépen, itt volt egy feladat, megoldottuk. Nem működik. Mert nem, soha nem lehet tudni, hogy mikor érvényes a pragmatizmus, mikor érvényesek az elvek. Szóval a pragmatizmussal.
Igen, de az is érdekes, hogy egy másik, akkor mondjuk így kelet-európai politikus, Donald Tusk, aki Lengyelországból érkezett, lengyel állami vezető volt, most az Európai Tanácsnak a vezetője, mintha ő is egy kicsit másként fogalmazna, legalábbis kedden arról beszélt, hogy ma az első feladat visszaállítani az Európai Unió külső határainak a védelmét, ami a feltétele a hatékony, humanitárius és biztonságos migrációs politika megvalósulásának, vagyis minthogyha hasonló dolgot mondana, vagy mondott volna, mint amit a magyar kormány az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy először a határvédelem, és utána a menekült kérdés. Donald Tusk eddig nem így fogalmazott. Legalábbis sokkal finomabban.
Igen, ezzel én egyetértek, hogy innen nézve Tusk és Merkel nem pontosan ugyanazt mondták. Tehát ezért is fontos, azt hiszem, hogy ott volt Merkel Hollandal együtt, ezen a szimbolikus plenáris ülésen, és amit ott mondott, azt, hogy valószínűleg irányadónak tekinti, még akkor is semmi konkrétumot nem mondod, hogy hova, mi legyen az ilyen. Azt, hogy igen, hát persze, a menekülteket emberségesen kell kezelni, hát ez nagyon szép dolog. De az, hogy itt vannak menekültek, vannak bevándorlók, nem emlékszem, hogy erre kitért volna. Tehát itt a nyugatiak hajlamosak mindenkit menekültnek tekinteni, tehát politikai menedékjog illeti őket, és nem nagyon figyelnek oda arra, a statisztikákra. Egyébként ezt Timmermans mondta, azt hiszem, hogy kedden, tehát ő a bizottság alelnöke, első alelnöke, kiváló ember, nagyon tisztelem, hogy az érkezők 80%-a menekült. Na most, amit én láttam, minden statisztika azt mondja, hogy ez nem igaz. Soha nem lehet tudni, mert ezeket nagyon nehéz felmérni.
És hogy lehet egyáltalán ezt meghatározni? Hát vannak a statisztikai adatok, ott van, hogy 200 000 ember érkezett, ebből 80 000 innen, 20 000 onnan, 100 000 amonnan, sokkal színesebb a kép. De hát ezekre konkrét Európai Uniós nemzetjogi, nemzetközi jogi meghatározások vannak, hogy ki menekült, ki bevándorló. Hogy lehet mégis akkor 8-féleképpen értelmezni?
Elsősorban azért, mert pontosan nem lehet pontosan tudni, hogy ki honnan jön. Tehát az afgánoknak egy jó része azt mondja, igen, mi szírek vagyunk. Nem tudnak arabul, de az a német, vagy osztrák, vagy magyar rendőr, ez nem tudja megállapítani. Azt látja, hogy azt mondja magáról, hogy szír. Okmányai nincsenek, azok már eldobták a szerb határon. Aztán majd hány szakértő van, mondjuk Magyarországon, aki ki tudja szűrni, hogy nem, hát ez nem egy arab, ez egy afgán, vagy hogyha arab, akkor nem szíriai, hanem nem tudom én, valahol máshonnan jön, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyon nehéz feladata vannak a hatóságoknak.
De hát erre van az Európai Unió, erre lehetne a Frontex, erre van ez az 500 milliós közösség, hogyha, és a dublini megállapodás, ha belép Görögországba, akkor segítsünk neki ezekben a problémákban, nem?
Szerintem nincs elég arabista Európában, mert ez egy nagyon konkrét feladat, és tehát szerintem nem tudjuk pontosan egyrészt, hogy hányan érkeztek, és honnan érkeztek, és ki a valódi politikai menekült, ki esetleg egy terrorista, aki tényleg csak a menekültek közé furakodott, azt láttuk, hogy egyesek nagyon agresszíven viselkednek, ettől még nem mondom azt, hogy az illető terrorista, de minden esetre volt egy ilyen türelmetlenség, ami nagyon érdekes. Tehát az én fejemben egy politikai menekült, hát olyan kicsit olyan udvariasabban viselkedik, nem? De ezek nem voltak különösebben hálásak, vagy udvariasak, hanem annyi jogon nekünk jár az, hogy mi eljöjjünk ide. Valóban politikailag, valóban valami más, nem tudom.
És ugye kérdés az, hogy hány napig, hány hétig járt, sétált, ment át határokon, hogy érkezett ide. Ezt szerencsére legalábbis én sem tudom megérteni, hogy mondjuk, hogyha innen Budapestről el kellene indulnom, és mondjuk Szocsiig sétálom a gyerekekkel a hátamon, hogy ott hogy viselkednék. De hát nagyon sokakról kiderült, hogy nem is gyalogoltak.
Ha nem repülővel érkeztek valahova, igen, hát nem tudjuk. Ez épp ez a baj, és hát feltételezem, hogy a különféle európai szolgálatok azért megpróbálják követni, hogy ki kicsoda, hova kerül, miért, milyen háttérrel, de egyszerre 800 000 ember befogadni, az nem könnyű, senkinek sem.
Hogy látja, változott az elmúlt másfél-két hétben az európai politikusok nyilatkozata? Változott a hozzáállása a menekült kérdéshez, a menekültválsághoz? Mert ugye Olaszország esetében már a kezdet-kezdetén a Triton műveletek megerősítését, gyakorlatilag a külső határok védelmét az Európai Unió elhatározta, de most, ahogy ugye Hollandnál vagy Tusknál is ez megjelent, már gondolom a szárazföldi határok megerősítése mellett is beszélnek. Lehet azt mondani, hogy mondjuk Orbán Viktor szeptember végi 6 pontos javaslatát, ha nem is átvették, de kezdik megérteni, vagy kezdik magukénak gondolni egyik-másik pontját, például a határőrizetet, a schengeni külső határok védelmét, vagy ez egyszerűen csak most így alakult, hogy hirtelen egyszerre több politikus mondta?
Hát szeretnék erre egy egyértelmű igent mondani, de én nem ezt élem meg Brüsszelben. Igaz, hogy én ott vagyok, történetesen én nagyon közel ülök a liberálisokhoz, és ezek mindig hangoskodnak, hogyha arról van szó, hogy Magyarország, de nem akarok csak ebből kiindulni. Az, amit én látok, érzek, hogy a közvélemény több európai országban azt mondja, hogy Orbán Viktornak igaza van. Na most ez még szerintem nem került át az elitbe, hát az elit tudjuk, hogy nagyrészt liberális. Most a liberális szó előtt egy kicsit haboztam, mert az igazság azt nem tudom, mi egy liberális manapság. Azok, akik úgy gondolkodnak például, hogy fogadjunk be mindenkit, mert az jó. Miért jó? Mert jó. Eleve jó. De most ez nem az én álláspontom, nem az én véleményem, de aki így gondolkodik, és nagyon sokan vannak itt, beleértve itthon, Magyarországon, mert ők egy ilyen egyetemes emberiségbe gondolkodnak, minden ember egy és ugyanaz és egyforma, és hogyha vannak különbségek, azt a gonoszok okozzák, vagy valamilyen radikálisan leegyszerűsített gondolkodást tanúsítanak. De azt látom, hogy különféle országokban, többek között Németországban és szomszédunkban, az osztrákoknál, egyre többen mondják azt, hogy igen, Orbánnak igaza van. Most ez érdekes, mert egy idő múlva szerintem ez visszahat az elitre. A politikai vezetőség középtávon nem engedheti meg magának, hogy teljesen szemben menjen a közvéleménnyel. Na most itt van egy nagyon fontos tényező. Jövőre választások lesznek Németországban és Franciaországban. Az elnök választások májusban lesznek Franciaországban. Úgy rémlik, a német parlamenti, tehát Bundestag, azt hiszem körülbelül ilyenkor, mert ebben nem vagyok pontosan biztos, hogy pontosan mikor. Na most ez azt jelenti, hogy ha ez a közvéleményi eltolódás erősebb lesz, és egy menekült ellenes álláspont alakul ki, akkor mindketten tudják, hogy nekik cselekedniük kell, mert hogyha nem, akkor a közvélemény a választásokon őket elsöpri. Tehát már látjuk, hogy Németországban először a kereszténydemokratáknak, a CDU-nak egy jobboldali ellenzéke van. Az Alternative für Deutschland, Németország alternatívája. Akik már ott ülnek az Európai Parlamentben, és azt hiszem 3 vagy 4 tartományi képviselőházban.
És Bajorország, München és Berlin szembeállása is kirajzolódik, megkezdődött a politikai szerepek leosztása, a helyezkedés a választásokra.
Inkább helyezkedésnek mondom, tehát Seehofer, a bajor miniszterelnök már teljesen egyértelműen mondta, hogy ő inkább Orbán Viktor támogatja, és hogy a CDU nagy hibákat követett el, meglátjuk, hogy ennek mi lesz a következménye. Az biztos, hogy a parlamentben a bajor kollégák keményebbek, mint a nem bajor kollégák, hogyha csak a németekről beszélünk.
És egy érdekes fejlemény visszatérve Magyarországra, illetve a magyar határa, múlt héten megállapodás született a visegrádi országok között arról, hogy Csehország, Szlovákia és Lengyelország is részt vesz Magyarország déli határán az Európai Unió és a Schengeni övezet külső határainak ellenőrzésében. Ezt csütörtökön közölte Szijjártó Péter. Erre volt példa, vagy van példa hasonló együttműködésre az Európai Unión belül?
Hát vannak ilyen, nem akarom lebecsülni, de nem tudom én, oktatáspolitikában biztos.
De nem
van.
ilyen abszolút nemzeti hatáskör.
Épp erre akarok kiukadni, hogy igen, ez egy sok nagyon dicséretes dolog történik a V4-es égisze alatt, de ez új számomra. És ez azért is meglepő, mert azért tudjuk, hogy a belügyminiszteri tanácson a lengyelek megszavazták a kvótát.
Kiszavaztak a V4-es megállapodásból.
És most ennek több magyarázata van. Az egyik az, hogy a mostani lengyel kormánynak még mindig fontosabb Berlin, mint Prága, Pozsony vagy mi. Úgy sincs veszteni valójuk, mert gondolom, nem csak én, de nagyon sok mindenki, hogy október 25-én lesznek a lengyel választások, és akkor új kormány fog hatalomra kerülni. Bár egy-két platformás kollégám azt mondja nekem, hát várjuk meg, mert lehet, hogy a választási matematika úgy alakul, hogy mi mégis tudjuk folytatni, ma meglátjuk. De minden esetre ez a kormány most úgy viselkedik, mint egy vesztésre álló kormány, tehát minden ingyen van. Na most ez akkor érdekes, mert egyik irányban a lengyelek azt mondják, mi a németeket támogatjuk, másik irányban azt mondjuk, hogy nem, azért mi a V4-es is pontosnak tartjuk. Itt van egy bizonyos ellentmondás, de egyetértek az, hogy nagyon fontos fejlemény.
Viszont fel lehet mutatni, hogy mi a schengeni övezetet védjük, a déli határokon is, vagyis mondjuk így lehet jó pontokat szerezni Németországban, akár Nagy-Britanniában, vagy Franciaországban, hiszen elmondhatja magáról egy lengyel, hogy a szerb határnál védi a schengeni övezetet.
Pontosan, Nagy-Britannia persze nem tartozik a Schengenhez.
Igen, viszont Nagy-Britanniában is tartanak a menekültek szép számban.
De nagyon is, mert ott van a kerítés Calais környékén. Csak hozzátenném, hogy amikor én Londonba utazok, akkor mindig úgy érzem, hogy a múltba utazok azzal, hogy föl kell mutatnom az útlevelemet. Hol vagyunk? Ja, igen, Anglia. Nagy-Britannia, bocsánat. Egyesült Királyság. Tehát Schengen védelme épp tulajdonképpen itt kezdtük, hogy melyik a fontosabb? Schengen védelme, vagy a menekültek szabad áramlása? És eddig Magyarország Schengen tartotta a legfontosabbnak, illetve a dublini rendeletet, és most úgy néz ki, hogy talán mégis fontosabb lesz Schengen. De elég gyakran az a benyomásom, hogy mi megvédjük Schengent, a horvátok, hogy valamennyire sértik Schengent, ők nincsenek benne, ez senki sem zavar. Azt, hogy a horvátok rá se hederítenek a dublini rendeletekre, az egy teljesen külön kérdés. De senki se szól rájuk, ott is választások lesznek rövid időn belül. Sok választások lesznek még karácsonyig.
Hamarosan innen folytatjuk a hírek után az Aréna mai vendége, Söfrin György, a Fidesz Európa Parlamenti képviselője.